14. fejezet.
No, mit gondolsz?
Még nem fejeztem be teljesen, marmogta Kátó felpillantva a makró diktált a jelentésből. Az áthúzott részekből és a többi javításból ítélve az írnoknak keményen meg kellett küzdeni a szöveggel. Kátó azt kívánta, bárcsak felettesen elhívott volna annyit, mielőtt nekiállt dolgozni a Vespasianusnak és a tábornoknak szánt jelentésen. Most, hogy a nap lassan lenyugodott, és makró irodájában az asztalon álló olajlámpások fényében üldögéltek, a bor hatása kezdett kicsit enyhülni. Eléggé ahhoz, hogy átnézzék a jelentést. Makró meglehetősen tömören számolt be a rajtaütésről, de a legfontosabb tényeket nagyon is egyértelműen fogalmazta meg. Kátó úgy vélte, a két főtiszt elégedett lesz az irattal. Az ifjú centúriót csak a jelentés utolsó része aggasztotta.
Nem vagyok biztos benne, hogy ez a rész jó így.
Melyik rész?
Ez, ahol a kallevai helyzetről írsz.
Mi a baj vele?
Nos, gondolkodott Kátó egy pillanatig, azt hiszem, a helyzet kissé szövevényesebb, mint ahogy leírod.
Szövevényesebb? Húzta össze Makró a szemöldökét. Mégis mi olyan szövevényes benne? A városlakók a mi oldalunkon állnak, Verika pedig fürdőzik a dicsőségben, amiért a csapatai, a mi vezetésünkkel győzelmet arattak. A dolgok nem is alakulhatnának jobban. A szövetségeseink boldogok, és sikerült alaposan elvernünk az ellenséget anélkül, hogy ez akár egyetlen római életébe került volna.
Kátó megrázta a fejét. Abból ítélve, amit ma láttam, nem hiszem, hogy az atrebátok mindannyian boldogok.
Néhányuknak savanyú a szőlő, ami meg azt a visítozó vénasszonyt illeti, alig ha jelent komoly veszélyt, hogy lázadást szít. Nem, de?
Valóban nem, ismert el Kátó, de nem akarhatjuk, hogy Plautius rossz következtetést vonjon le.
Ellenben azt sem akarhatjuk, hogy a tábornok néhány zúgolódó miatt nyugtalankodjon, amikor minden erejével arra kell összpontosítania, hogy a légiók legyőzzék Karatakuszt. Kátó, öreg fiú, ha az ember előrébb akar jutni a hadseregben, egy kicsit mindig jobb színben kell feltüntetni a dolgokat, mint amilyenek valójában.
Hát én jobb szeretném valósághűen feltüntetni a dolgokat, felelte Kátó nyíltan.
Ez csak rajtad áll, mondta meg a vállát Makró. De ez esetben ne számíts további előléptetésekre. Nos, ha más nincs, amin szerinted változtatnom kellene, akkor öltözzünk ki és csatlakozzunk az ünneplőkhöz.
Az uralkodó szállásának egész területét fáklyák világították ki. Verika minden nemest meghívott a lakomára, ahogy a legnevesebb harcosokat és a legnagyobb tiszteletben álló külhoni kereskedőket is. Amint Kátó végignézett a nagycsarnok felé tolongó tömegen, hirtelen toprongyosnak érezte magát. Makróval a legjobb tunikájukat viselték, ám a durva szövet nem kelhetett versenyre a kelták külhoni kelméivel, vagy a kereskedők és feleségeik díszes ruháival. A centúrióknak csupán a karperec és a nyakpánt viselését engedélyezték, ezért Makró mindkét fajta ékszerrel kiegészítette a ruházatát. A nyakpántja meglehetősen értékes darab volt. Annak is kellett lennie, hiszen korábban Karatakusz fivére Togodumnus viselte. Makró alig egy éve párbajban végzett a hadifőnökkel. Verika vendégei ámulva nézegették a nyakpántot. Kátó csupán az érdemérmeit viselte, és próbálta azzal vigasztalni magát, hogy az ember többet ér, mint bármi, amit pénzért megvásárolhat, aztán saját értékét bizonygatva kérkedjen vele.
Ha, szép kis éjszakának nézünk elébe,
jegyezte meg Makró.
Úgy tűnik Kalleva lakosságának fele itt van.
Azt hiszem, csak a gazdagabbik fele.
No meg, persze mi ketten, kacsintott Makró a beosztottjára. Ne aggódj, fiam, még nem találkoztam egyetlen olyan centúrióval sem, aki ne húzott volna szép hasznot egy hadjáratból. Ez a fő oka Róma háborúinak, hogy a légiók elég zsákmányt szerezhessenek, és vidámak legyenek.
Mert így senki sem használhatja fel őket a saját politikai céljaihoz.
Hát, ha te mondod, én teszek a politikára. Ez az arisztokraták kedvenc időtöltése, nem a hozzánk hasonló katonáké. Én csak elég zsákmányt akarok ahhoz, hogy visszavonulhassak egy szép kis birtokra, Kampániába, és egész hátralévő életemet a részegség állandó kábulatában tölthessem.
Sok szerencsét hozzá.
Köszönöm. Remélem, ma este gyakorolhatok erre egy kicsit.
A nagycsarnok bejáratánál Tinkomius fogadta őket. Az atrebát herceg nem katonai tunikát viselt, hanem szépen hímzett benszülött ruházatot, nadrággal és csizmával. Üdvözlésképp elmosolyodott és odaintett a két rómainak, hogy kerüljenek beljebb.
Csatlakozol hozzánk egy italra?
Kérdezte Makró. Talán majd később, uram. Egyelőre őrszolgálatban vagyok.
Micsoda? Nem kaptál kimenőt, hogy velünk ünnepelj?
Ja, rendben van, nevetett Tinkomius. Miután mindenki itt lesz, csatlakozom hozzátok. Ám sajnos most átkutatlak benneteket, nincsen nálatok fegyver.
Átkutatsz minket?
Mindenkit átkutatok, uram. Sajnálom, de Kadminius határozott parancsot adott.
Kadminius? Vonta fel Kától szemöldökét. Ő kicsoda? Nem cseng ismerősen a neve.
Ő a testőrség parancsnoka. Verika nevezte ki, amíg mi távol voltunk.
Mi történt az előző testőrparancsnokkal?
Úgy tűnik, meghalt egy szerencsétlen balesetben. Részegen leesett a lováról, és beszakadt a koponyája.
Tragikus, marmogta Kátó.
Igen, én is így vélem. Most pedig, uram, ha megengeded... Tinkomius gyorsan átkutatta a két rómait, majd tisztelettudóan félre húzódott, amint azok beléptek Verika nagycsarnokába. A kinti hűvös levegő után odabent nyírkos meleg fogadta őket. A terem két végében tűz égett, reszkető, narancsszínű izzásba borítva a helyiséget, különös árnyakat rajzolva a falakra, melyek láttán úgy tűnt, mintha a vendégek valami lassan hullámzó táncban vennének részt. A terem három fala mentén hosszú, kecskelábú asztalok álltak, mellettük lócákkal. Verika a főhelyen fából faragott, gazdagon díszített trónuson ült az egyik tűz közelében. Egyik oldalán a testőre állt, teljes fegyverzetben, éberen őrködve.
Úgy tűnik, Verika, nem hajlandó semmiféle kockázatot vállalni.
Makrónak fel kellett emelni a hangját, hogy túl kiabálja a vendégek hangos csevegését és részeg nevetgélését.
Nem hibáztathatod ezért, felelte Kátó. Már nagyon öreg, és úgy vélem, ágyban, békésen szeretne meghalni.
Makró oda sem figyelt rá. Épp italt keresve nézelődött.
Ó, a fenébe!
Mi a baj?
Állj már megint, ez az ócska sör. Átkozott barbárok!
Kátó hirtelen úgy érezte, mintha valaki állna a háta mögött, ezért gyorsan megfordult. Egy hatalmas termetű, széles arcú, szőke harcos nézett vissza rá. Keskeny szemei csillogtak a tüzek fényében, ahogy kíváncsi tekintettel méregette a két rómait.
Segíthetek valamiben?
Ti vagytok rómaiak?
Kérdezte a harcos erőteljes akcentussal, de azért jól érthetően.
Lenni a rómaiak, akik a király embereit vezetik?
Mi vagyunk azok?
Mosolygott Makró.
Lucius Cornelius Makró és Quintus Licinius Cato centuriuk szolgálatodra.
Lucellius,
ráncolta a briton a homlokát.
Semmi baj, öreg fiú. Egyelőre maradjunk egyszerűen csak a Makronál és a Catonál.
Ezek nevek kellettek nekem. Gyertek velem.
A briton válaszra sem várva megfordult, és a terem vége felé indult, ahol a trónuson üldögélő uralkodó a kezében serleget tartva éppen sült bárányszobot evett. Kátó és Makró közelettére azonban mosolyogva előrehajolt, félre dobva az ételt a hatalmas vadászkutyáknak, amelyek birkózni kezdtek a martalékért.
Hát itt vagytok,
kiáltott oda Verika a két katonának.
Nagyra becsült vendégeim!
Felség, hajtott fejet Kátó, túl nagy megtiszteltetés ez a számunkra.
Ugyan már, féltem, hogy a sok papírmunka miatt nem tudtok csatlakozni hozzánk. Számüzetésem évei alatt megtapasztaltam, hogy a rómaiak magacsul ragaszkodnak a jelentések írásához,
mosolygott Verika.
De Kadminiusnak végül sikerült rátok találni. Szívből üdvözöllek benneteket. Van két hely számotokra a főasztalnál, már persze, ha felszolgálják egyáltalán az ételt.
Az uralkodó Kadminius felé fordult és tett néhány csípős megjegyzést, melyek láthatóan szíven ütötték a testőrparancsnokot. Kadminius végül ura parancsára a terem hátuljában nyíló kis ajtóhoz ment. Makró a keskeny átjárón keresztül látta a konyhában tüsténkedő, félmeztelen embereket, ahogy a főző tüzek fölött lassan sűlő, szopos malacokat forgatják. Makró szájában összefutott a nyála gondolatra, hogy a többnapos menetelés sovány fej adagjai után malac pecsenyét ehet.
Mondd csak, Makró centurió, mi a terved most a korszaimmal?
Kérdezte Verika.
Tervek,
ráncolta Makró a homlokát.
Hát, úgy vélem, folytatjuk a kiképzésüket. Még mindig egy kis, nyersen végzik a dolgukat.
Nyersen?
Verika láthatóan szomorúnak tűnt.
Ez nem olyasmi, amin kemény kiképzéssel ne lehetne javítani, felelte Makró sietve. Így van, Kátó?
Igen, uram. A kemény kiképzésből sohasem lehet elég.
Makró figyelmeztető pillantást vetett a fiatalemberre. Ez nem volt éppen megfelelő időpont az ironizáláshoz.
A katonákat folyton gyakorlatoztatni kell, így erősek maradnak és állandóan készen állnak, hogy harcba szálljanak az ellenséggel. Hamarosan te is meglátod ennek az előnyeit, felség.
Hát én katonákat akarok, Centurió, nem fenevadakat. Katonákat akarok, akik végeznek az ellenségeimmel. Bárhol is rejtőzködjenek azok.
Intett Verica vékony kezével a nagy csarnokban összegyűlt tömeg felé. Kátó gerincén jeges borzongás futott végig a király szavai hallatán. Gyorsan végig pillantott a legközelebb álló vendégek arcán, és azon tűnődött, vajon hányan szőnek összeesküvést az uralkodó ellen. Verica észrevette a fiatalember arckifejezését, és halkan felnevetett.
Hát, egy jó vagy meg, Centurió. Kétlem, hogy veszélyben lennék. Legalábbis ma este biztosan nem. Hála a durotrigesek és szövetségeseik fölött aratott győzelmeteknek. Ki kell élveznünk ezt a kis pihenőt, amíg tart. Csupán azt szerettem volna megtudni, hogyan akarjátok folytatni a durotrigesek elleni hadjáratot.
Hadjárat?
Döbbent meg Makró.
Nincs semmiféle hadjárat, felség. Ez a rajtaütés csak egyszeri alkalom volt. Egy véletlen, amit sikerült a lehető legjobban kihasználnunk. Ennyi és nem több. A korszait feladata csupán Kalleva és a hadtáp védelme, felség.
Ennek ellenére bizonyítottak a harcmezőn. Miért nem ragadjuk meg az alkalmat és támadunk rá azonnal az ellenségre? Miért nem?
Ez nem ilyen egyszerű, felség.
Egyszerű?
Verica mosolya hirtelen eltűnt. Kátó idegesen nyelt, és közbelépett, hogy megmentse Makrót a további kellemetlenségektől. Makró Centurió, azt szeretné mondani, hogy a korszoknak további kiképzésre van szükségük, hogy felkészüljenek a sokkal nagyobb kihívást követelő feladatokra. A győzelmet sok követi még, mert amikor a farkasok és a vatkanok ismét hadba menetelnek, összezúzzák majd az ellenségeidet, és hatalmas dicsőséget hoznak számodra, felség. Makró tátott szájjal bámult a beosztottjára, amíg Verica ismét elmosolyodott. Elégedettnek tűnt az ifjú centúrió sugalt a távlatokkal.
Rendben van, uraim. Később talán mondok majd egy pohár köszöntőt, hogy a népem és Róma közötti barátság továbbra is gyümölcsöző maradjon. Ha, hát úgy tűnik, Kadminius visszatér. Bizonyára elkészült a vacsora. Jobb lesz, ha elkészült. Lennétek olyan kedvesek, és helyet foglalnátok az asztalnál? Egy pillanat, és én is csatlakozom hozzátok.
A két centúrió fejet hajtott, majd odaléptek a főasztalhoz.
Mégis mi volt ez? Sziszegte Makró. Mi a fenét képzelsz? Ennek a két korsznak az a feladata, hogy helyőrségként szolgáljanak és megvédjék az utánpótlást. Csak ennyi. Nem fognak birodalmat építeni Vericának, főleg nem igazi csatában.
Hát persze, hogy nem, felelte Kátó, mégis miféle bolondnak nézel engem?
De hiszen azt mondtad...
Azt mondtam, amit hallani akart, ez minden. Hamarosan úgyis meggondolja magát, amint a népe ismét elkezd zúgolodni. Akkor majd olyan közel akarja tudni magához a korszokat, amennyire csak lehet. Makró ifjú barátjára nézett.
Hát remélem igazad van, és nem plantáltál botor elképzeléseket a fejébe.
Kátó elmosolyodott. Mégis ki hallgatna olyas valaki tanácsaira, aki alig lépte át a férfikor küszöbét?
Vajon ki?
Mormogta Makró.